Szép jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a konferencián hozzászólást kaptam én is. Igazából egy új aspektusát szeretném megvilágítani a digitális esélyegyenlőségnek, és ezt összekötni egy olyan gondolatmenettel, ami mögött egy nagyon komoly akcióterv alakul ki, és nagyon remélem, hogy egy nagyon komoly konszenzus is áll. Ez igazániból egy nagyon érdekes kérdésből kezdődik, mégpedig azt mondanám, hogy elsősorban nem társadalmi ügyként kezelve a digitális esélyegyenlőséget, hanem versenyképességi problémaként megnézve. Azt, hogy egy ország versenyképességét mi határozza meg, azt nagyon sokan, nagyon sokféleképpen definiálták. Ebből sikerült talán egy picit idézeteket begyűjteni nekünk is. Azt gondolom, hogy egy versenyképesség egy gazdaság erejét nagyon jól tükrözi. És a versenyképesség növelésére legtöbb területen az innovációt, mint egy eléggé hasonló szinten mozgó, párhuzamosan mozgó jelenséget szoktak felhozni. Az innováció viszont a technológiával, a fejlett technológiák alkalmazásával és továbbfejlesztésével kapcsolódik össze szervesen. Ez az a gondolatmenet, ahol a versenyképesség kezelését innovatív technológiák alkalmazásával elég erősen össze lehet kötni, az összefüggés nagyon komolyan felmerül. Az EU-n belül több olyan program van, igazából ugye a Lisszaboni agendára is komolyan felmerült az Európai Információs Társadalom kialakításában a tudást, az innovációt próbáljuk tovább lendíteni. Én azt gondolom, hogy az informatika területe noha nem az egyetlen terület, ahol az innovációt lehet mérni, hatalmas fejlődést mutatott, és hogyha valaki a történelmi távlatokat megnézi, nem kell ahhoz informatikusnak lenni, hogy korunkat tényleg az információs kornak hívja. Ebben a korban hogyan teljesítünk mi magyarok, és ma talán egy kicsit lehetőségem van először arra, hogy új statisztikákat is mutassak. Évről évre a Microsoftnál mi szponzorálunk egy olyan kiadvány megjelenítését, ami a saját területünkön, a tudásgazdaság, tudástársadalom területén jelent visszajelzést, hogy mi történik a világban. Ezek az adatok egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy percepcionált adatok, ami azt jelenti, hogy kiváló, például ez az ábra, kiváló műszaki szakemberek jelenléte a munkaerőpiacon. Ez az ábra 2007-ben készült, most már azt kell, hogy mondjam, közel másfél éves, és a mostani felméréshez képest, ami a következő ábra lesz, több mint 12 hónap telt el. Az európai ranglistán harmadik helyezettek voltunk egy olyan versenyben, ahol minden országnak a helyi igényeit a helyi munkáltatók fejezték ki a helyi szakemberekkel szemben. Tehát az ábra arról szól, hogy a magyar munkáltatók mennyire voltak elégedettek a magyar műszaki szakemberek műszaki szaktudásával. Lehetséges, hogy a magyar műszaki szakemberek műszaki szaktudásával mondjuk a holland munkáltatók nem ugyanennyire lettek volna elégedettek, de ő nekik csak a hollandokra lehetett szavazatot adni. Na, ebben a játszmában a helyi piaci igényeknek elég jól megfelelt Magyarország másfél évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ha a következő ábrát megnézzük, akkor természetesen van egy hangulati elem, ami egy általános elégedetlenség. Ezt ugye közelmúltban az országban azért rendszeresen kifejezik az emberek, néha gyújtogatással, szelidebb esetekben tojásdobálással, Ez utóbbit én elég közelről láttam, úgyhogy elmondhatom azt, hogy valószínűleg az ábrát is befolyásolja az, mennyire elégedettek az emberek általában magukkal és a világgal. Relatíve komoly pozíciókat vesztünk. Azt gondolom, azt is ki lehet mondani, hogy az általános romló helyzeten túlmenően többen érzékeljük azt, hogy az irány sem nagyon jó. Tehát önmagában az oktatás, a köz- és felső oktatás helyzetét egy pénztelenedő világban egyre nehezebb, azt hiszem, hogy pozitívan kezelni. Az oktatásnak a fontosságát a mindennapi ember napi életében, az is egy olyan kérdés, ami nem feltétlenül van jó irányba. Tehát van egy csomó negatív trend. Én ebből az ábrából és az előzőből, kettő kontextusából azt tudom mondani, hogy egy jó pozícióban volt Magyarország, és a helyzetünk ebből a pozícióból inkább romlik, mint javul. Hogyha, bocsánat, én még visszamennék az előző ábrában, amit azért lehet látni, hogy az elmúlt két éven, hogy egy kicsit mozgatnám a két ábra között, akkor olyan országok jöttek elénk, akik tudatosan kezelik az információs társadalomhoz való alkalmazkodást. Ugye nagyon érdekes, hogyha Portugália helyzetét megnézzük, azt hiszem volt egy előadás a portugál PC programról, ott most már éveken keresztül van egy konzisztensen ezt a helyzetet kezelő program. Tehát, hogyha megnézzük itt a, körülbelül itt van valahol lefelé Portugália, itt, így van. Azt hiszem körülbelül velük tudtunk helyet cserélni ez alatt az időszak alatt. Készült egy másik tanulmány, ami most nincs ide beinzertálva, de azt lehet mondani, hogy világszínvonalon egy egységes mérőeszközre rátett becslés alapján ma Finnországtól Szingapúrig mindenkit listázva valahol a magyar műszaki képzettséget, a magyar műszaki szakembereket a 20. helyre teszik. Ez egy relatív hely, erre lehet mondani, hogy jó is, meg rossz is, hogyha a magyar futballválogatott 20. lenne, akkor minden VB-n ott lennénk. Őnekik ez egy jó hely lenne. Magyar tudományos élet és a magyar műszaki képzés azért ennél sokkal jobb volt. Tehát mondjuk azt, hogy az aranycsapatot messze túlélte. A mi feladatunk az az, hogy a jövőben is ez talpon tudjon maradni. Hozzá kell tennem, hogy itt nagyon-nagyon fontos az oktatás és az alkalmazhatóság összehasonlításában az, amit ez az ábra közvetít, mégpedig az üzleti szféra igényeit az oktatásból kikerülő emberek mennyire tudják hozni. És itt van egy szintén egy negatív tendencia az elmúlt 8 évben, tehát hogy tudjuk a napi oktatást folyamatosan változó igényekhez igazítani. Ez a legnagyobb kihívás. Én azt gondolom, hogy mind közoktatásban, mind felsőoktatásban ezt érdemes kezelni. Hozzáteszem azt, hogy ha valaki megkérdezi tőlem, hogy hogyan, én nekem is van körülbelül annyi ötletem, mint bárki másnak, de nem ez az a probléma, amit az ipar részéről mi kezdeményezésünk szeretne felvállalni, csak ez is egy olyan terület, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk. Általánosan az ipar területéről, amit el tudtunk mondani, illetve hát az informatikai gazdaság területéről, az, hogy van egy mennyiségi szakember hiány, ezt ma Magyarországon több becslés van, 25-32 ezer körülire becsüljük, informatikai szakember ma hiányzik konkrétan a munkaerőpiacról. Van egy nem piacképes tudás jelen a piacon, tehát itt elsősorban azt tudom mondani, hogy Én, mint a Microsoft Magyarország vezetője, komoly problémával küzdök minden egyes alkalommal, amikor műszaki szakembert kell felvenni. Valószínűleg ez nem azért van, mert nem fizetünk elég pénzt, valószínűleg ez nem azért van, mert a cégnek a neve nem elég vonzó a munkatársak részére, és biztosan nem azért van, ez utóbbira biztos információm van, hogy nem teszünk elég beruházást az adott tudásba. Tehát nálunk egy-egy műszaki kolléga, ha eljön hozzánk dolgozni, körülbelül csak az első 12 hónapból minimum 3, normális esetben 4 hetet tölt az Egyesült Államokba csak tanulással. Tehát olyan beruházásokat teszünk magunk is. Ilyen pozícióra egy versenyképes piaci fizetés mellett. Tehát azt lehet mondani, hogy minél komolyabb a pozíció, annál komolyabb idő az, amíg találunk megfelelő embert. Tehát most van egy úgynevezett rendszerépítő, egy system architect nevezetű pozíció, 12 hónapja nem tudtuk betölteni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs Magyarországon okos ember. Ez azt jelenti, hogy az a tudás, ami nekik megvan, meg az a tudás, ami nekünk kell, az nem egy. Nem egyezik. És akkor még jön a következő pont az ábrán, ez pedig az elavult tudás. Az informatikában a tudás borzasztó gyorsan elavul. És ezeket újra tölteni és újra tölteni nagyon-nagyon fontos dolog. A negyedik deficitpont, amit beazonosítottunk, az pedig a gyakorlati képzés hiánya. Ennek természetesen meg lehet mondani az okait, tehát hogyha eszközhiány van, akkor eszköz nélkül nagyon nehéz jó gyakorlati képzést csinálni, tehát minél, és ez már valószínűleg egy kicsit anyagi kérdés is. De természetesen nem csak az, tehát én szeretnék egy kicsit provokatív lenni abban a kérdésben, hogyha a mai magyar nyelvoktatást megnézzük, akkor az a napi rendről már régen lekerült, hogy latint kell tanulnia mindenkinek. Ha a mai magyar programozást megnézzük, azért még mindig a Pascal az, amire mindig közlik az emberekkel, hogy ha ezt megtanulod, akkor utána aztán mindenképpen tudsz majd minden nyelven programozni. Hát kérem szépen, én ezt nem tudom megállapítani, hogy illető mindent meg tud tanulni, vagy nem, de hogyha csak Pascal tudással rendelkezik, akkor hozzánk biztosan nem fog tudni belépni. Tehát gyakorlatban ezek a problémák rendelkeznek. És ugye elévülésről beszéltünk, tehát hogyan tudunk a jövőnek képezni és fenntartani a tudás szintjét, ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás. Na itt jön a legrosszabb hír, tehát ez a rossz hír, idáig én azt gondolom, csak a lehetőségeket kell megfogalmazni az ábrából. Ez a hír pedig az, hogy azért Magyarországon az élethosszig tartó tanulásnak, és ez ismételten frissített adat, tehát ez a közeljövőben megjelenő évkönyvünkben lesz benne, kimondom a számokat, tehát az elmúlt évben a 25 és 64 évesek közötti társadalomnak az 5%-a tanult valamit, vett részt képzésen. Valószínűleg ez az 5% majdnem teljes személyében mondjuk itt ül benne ebben a teremben. De körülbelül ennyire katasztrofális a helyzet. Ugye itt nagyon fontos azt látni, hogy ez hatványozottan igaz az informatikai piacon, ahol az 5 évvel ezelőtti technológia ma már elavult. Tehát 10 évvel vagy 10 év fölötti szakképzettségnek nincs gazdasági hasznossága, legfeljebb az arra fölépült új tudásnak, ezt a tudást folyamatosan újra kell tölteni. És ez az a kihívás, amit egy iparági kezdeményezésben szerettünk volna megfogalmazni, hogy egy ilyen helyzetben az iparágnak, a civil szférának és a politikának össze kell fogni és kezdeményezni kell valamit. Miért? Azért, mert nem csak a társadalmilag perifériára szorult, vagy akármilyen mondjuk problémával küzdő szegmensekben van digitális esélyegyenlőségi probléma. Van egy másik szegmens. 41 éves vagyok, az a 41 éves korosztályon beli, mondjuk általános iskolás osztálytársam, aki autót szerelni ment el tanulni, vagy szobafestőnek ment el, annak én meg tudom ma mondani, hogy kedves barátom, el tudod veszíteni az állásodat, mert hogyha aktív korod 65 évig tart, akkor 65 éves korodban már az is nonsens, hogy autót fogsz javítani. Ma egy autójavítás úgy kezdődik, ugye én ezt közelmúltban láttam egyszer-kétszer. Tegyük fel, hogy a mai autók legrosszabb esetben 25 év múlva 25 évesek lesznek, és akkor nagyon öreg autóknak számítanak. Egy frissen gyártott autójavítása úgy kezdődik, hogy megnézzük az utolsó szoftververziót a kompjúteren, addig csavarhoz nem nyúlunk, amíg a szoftver frissítést rá nem töltöttük. Ez az autószerelés, ugye? Menjünk a szobafestőkhöz. A szobafestő egy ilyen kártyával jelenik meg, és RAL színkóddal próbál festéket kevertetni. Szerintem nem lesz olyan bolt, ahová 25 év múlva be tud menni. Tehát ezeket mind a neten leadott rendelés alapján a saját ügyfelénél már a helyszínre szállított bekevert szín lesz ott. Valószínűleg ez sem lehet majd postagalambbal megoldani. Tehát a probléma nem csak ott van, hogy azt mondom, hogy hátrányos helyzetű társadalmi szegmenseknek esélyt kell adnunk, hanem meg is kell védenünk azokat az embereket, akiknek a jövőjében látjuk, hogy emiatt lesznek hátrányos helyzetűek, és ne csak utólag próbáljunk lépni, ha már azok, mert most ez még sokkal olcsóbb. Készüljünk rá tudatosan, sőt, azt mondom, ha ezt csináljuk, versenyelőn tudunk belőle építeni. Tehát igazából a problémákat, amiket itt helyzetértékelésként megfogalmaztunk, az a magasan kvalifikált informatikai szakemberekből hiány van, még több kellene, és lehetőleg még magasabb szinten. A másik nagyon fontos dolog, hogy ha nem csak társadalmi keresztmetszetet nézünk, hanem gazdasági keresztmetszetet. Én egy amerikai multinál dolgozom. Nálunk a cég nagyon-nagyon sok pénzt költ munkatársak képzésére. Gondoljunk bele az előbb említett egy hónap Amerikában példa. Ezt hozzánk hasonlóan egy-egy nagy hazai vállalat is megteszi, a gyógyszeriparnak a képviselői, vagy a mondhatnék más példákat, a hazai nagy bankok, vagy nagy hazai olajtársaságok, bárki. Nagyon sok pénzt investál munkatársak oktatására. Aki nem teszi meg, az a hazai kisvállalkozó. Közepes cégek miért nem teszik meg? Borzasztó egyszerű. Az az ember, aki ma nincs itt, és épp valahol tanul, az ma nem dolgozik. Ha az illető informatikus, az azt jelenti, hogy semmilyen információs rendszer nem működik, akkor nem tudunk mit csinálni. Ha nem informatikus, akkor csak nem termel árbevételt. Tehát összehasonlítási alapként átlagosan egy nagyvállalati környezetben a munkatársak bérköltségének 3,5%-át fordítja Magyarország felnőtt képzésre. Egy kis-középvállalatnál, és akkor most ebben nincs benne az, hogy kis-középvállalatnál hogyan fizetnek. Számlára, számla nélkül, csak a valós bérköltség, mondjuk tömegében minimálbér, tehát egy lényegesen alacsonyabb bázisnak, a 0,5%-át költik felnőtt képzésre. Na, itt van az a gazdasági hátrányos helyzet, ami ugyanúgy esélyegyenlőségi kérdés, mint a társadalmiak. És ez azt jelenti, hogy jelentősen hozzájárul a magyar lakosság 60%-ának a digitális írástudatlan közegnek az építéshez, a gazdasági terület is. Ezen a területen szeretnénk a ma munkával rendelkező embereknek, azoknak az embereknek, akik a munkahelyükön találkozhatnak számítógéppel, a képzését javítani. És ilyen programokat, hát európai szinten igazából az Employability Alliance és az eSkills programok környékén, illetve hát szerveződések környékén lehetett találni. Erre épült itt Magyarországon egy olyan kezdeményezés, egy évvel ezelőtt indult, az NIST, az egyik nagyon prominens civil képviselő ebben a szervezetben, az iparágból pedig olyan cégek vannak jelen, mint a Hewlett-Packard, a Cisco, az Intel, a Telekom, és mondhatnám azt, hogy hazai vállalatok környékén is a Freesoft lenne egy jó példa, ezt most azért mondom, mert a képviselője legalább itt van, és akkor majd fizet nekem egy kólát a végén, de komolyra fordítva a szót, látja az ipar, hogy probléma van. A civil szférában ugye az Informatikai Vállalkozások Szövetségét említeném mindenképpen még meg az NIST mellett, és további csoportosulások, az Inforum néhány olyan képviselőjével próbáltunk egy programtervet letenni, ami ezt a problémát kezeli. A problémát három részre bontanánk, az egyik az informatikai szakemberek felnőtt képzésben való továbbképzése, a kisközépvállalatok tulajdonosi körének a képzése, és az aktív felnőtt lakosság képzése, akik kisközépvállalatoknál dolgoznak. Ezeket célozza meg a program. Azt gondolom, hogy pár szót érdemes a tulajdonos vezetőkre fordítani, csak azért, mert ha őket nem képezzük, soha nem fogják látni, hogy mit tud hozni az informatika, és nem lesz ez versenyképességi előny. A program egy ilyen kicsit azt mondanám, hogy társadalmi méretben egy kicsit úgy tagozódik, előbbi szlájdon lehetett látni a számokat, hogy körülbelül évente 200 ezer főt informatikai alapképzésben részesítene. Ez az úgynevezett Digit All programnak a része, ahol még egyszer mondom, kifejezetten a munkavállalóknak a számítógépes környezethez való alkalmazkodását, hozzáférését segíteni elő. És ennek a programnak van egy életkor célcsoportja. Itt talán azt szeretném kiemelni, hogy ez az alapszintű digitális írástudást vigyel munkavállalói oldalon ebbe a szegmensbe. Itt mindenképpen arra szeretnénk támaszkodni, hogy az a tananyag, amit az NIST-vel szoros együttműködésben sikerül széleskörűen terjeszteni majd, eljusson ehhez a közeghez. Elsősorban gondolatiságában az ECDL irányt szeretnénk erősíteni. Tehát nem arról van szó, hogy még találjunk ki 12 másik módszert arra, hogy hogyan tanuljunk. Itt nem tananyag alternatíváknak a keresése lenne, hanem az, hogy a már meglevő oktatási infrastruktúrán még több embert próbáljunk végig vinni, és az alapszinten túlmenően egy haladó szintű képzés is lehessen. Én személyesen is szeretném itt megköszönni Alföldi úrnak azt a munkát, amit ennek a programalkotásnak a folyamán tett, és nagyon-nagyon komolyan alakította azt az elképzelést, ami az elején elindult. Köszönöm szépen is. És hát végezetül és összefoglalva néhány sarokpont, tehát nem új oktatási szervezeteket szeretnénk építeni, nem új oktatási infrastruktúrát, hanem azt szeretnénk egy ilyen program keretében elérni, amennyiben ez végrehajtásra kerül a költségvetésben, hogy olyan EU források könnyen és gyorsan elérhetőek legyenek, sőt azt a radikalizmust is megfogalmaztuk, hogy csak és kifejezetten elektronikus módon lehessenek majd elérhetőek, amelyeket különösebb adminisztrációs overhead nélkül el lehet juttatni azokhoz, akik ezt az oktatást igénylik, egy piac környezetben, egy versenysemlegesség mellett, és akkor tudjunk alapoktatást, orientációt és alapképzést biztosítani, illetve lehetőség legyen különféle irányokban haladó szint fölépítésére, egy elektronikus voucher rendszer által reményeink szerint egy egykori vagy egy majdani e-Magyarország weboldalon keresztül ide tömegeknek eljutni. És ezt a programot természetesen folyamatosan finomítani szeretnénk. Köszönöm szépen a figyelmüket!